Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Fecske Orsolya festőművésszel, a Szociális Testvérek Társaságának tagjával Éger Veronika beszélget. A beszélgetés folytatása második része következik.
Orsolya testvér, azért kérdeztem én ezt, hogy ezt a fájdalmas emléket fölidézhetjük-e, és hát vállalkozott rá, hogy fölidézze, hogy lássuk, hogy milyen végtelen az Isten játéktere,
igen,
ereje, szándéka, és hol tud gyökerezni egy hivatás,
igen,
mélyen és elszakíthatatlanul,
igen,
és hogy tud a rosszból jót,
igen,
és életet, igen, teremteni.
Mindnyájunkkal szándéka van.
Igen. Igen. Látszólag hirtelen lesz ez a váltás, hogy néztem Orsolya testvér honlapját, ahol felsorolja azokat a képzőművészeti műfajokat, amelyekben alkot, ami nagyon sokféle, a falkép, az üvegfestmény, a mozaik, a táblakép, grafika, könyvillusztrációk, animációk. Ezekben a képzőművészeti alkotásokban valamikor, valahogyan ez a tragikus, de mint később kiderült, látszólag tragikus esemény valahol visszaköszönt már? Megrajzolta, megfestette, vagy áttételesen megformálta valamikor, valamelyik műfajban?
Ez nagyon érdekes kérdés. Sosem gondolkodtam el rajta. Azt hiszem, hogy a fájdalom érdekes módon azt hiszem, hogy mások életében talán jobban megfog, vagy jobban átélem, vagy azokban a bibliai történetekben, amiket megfestettem, egy keresztút, a szűzanya, igen, fájdalma gyermek elvesztése, igen, miatt, vagy az ölében ott fekvő Jézus fájdalma, vagy a magam körül látott nyomorúság, az inkább inspirálta ezeket az alkotásokat, amikben így ez a fájdalom megjelenik. Magam számára, bár fájdalmas volt ez a dolog, talán mivel gyerek voltam, talán föl se fogtam a jelentőségét. Meggyógyultam belőle, túléltem kegyelemmel azokat a rossz hónapokat is, amikor lábadoztam. Azt gondolom, talán szüleimnek nagyobb megrázkódtatás is volt. Én annak a boldogságában éltem, hogy ezt túléltem. Valójában nem is igazán tudatosult, azt hiszem. De hogyha azt nézem, hogy mi az, amit kifejezek, akkor bennem talán túlnyomó részt valami módon az öröm van. És abban is az öröm, ami a túlélt szenvedés, vagy a szenvedés mélyén az, hogy Isten a kezében tart minket. Hogy Isten velünk van ezekben a mélységekben is. Hogy nem lehet olyan dolog, ami tőle elszakít minket. A szenvedés az misztérium, az titok, azt nem tudjuk feszegetni, azt nem tudjuk megmagyarázni, annak nem tudjuk a miértjét. Isten maga is ezt az utat választotta ahhoz, hogy egészen egy legyen velünk, és ebből vált meg minket. Igen. Talán ennek a végső és nagy öröme, hogy ebből a borzalomból, ebből a mélységes mély szenvedésből vált meg minket, mindnyájunkat onnan húz ki. Muszáj volt, hogy a legmélyére lemenjen ő maga is.
Igen.
És nincs az az emberi állapotunk, az a reménytelenségünk, ahol ő ne lenne ott már eleve.
Igen.
Ő személy szerint minden egyesünkkel végigjárta ezeket. Talán ennek az öröme, ami a legnagyobb reményünk, ami az örömhír az életünkben.
És mind a mai napig kihat, és ott van a fájdalmat ábrázoló, meg a szenvedést ábrázoló képzőművészeti alkotásaiban is valamiféleképpen, ha jól értem.
Hordozza.
Hordozza.
Azt remélem, igen, hogy hordozza.
Igen. 2003-ban, 30 évesen lett a Szociális Testvérek Társaságának tagja.
Igen.
És azóta ebben a kettős elköteleződésben él.
Igen.
Az érdekelne engem, hogy sokak megriadnak a szerzetességgel együtt járó hármas fogadalomtól, és nagyon sokaknak az engedelmesség nagy problémát jelent.
Uh-huh.
Az merült föl bennem, hogy egy képzőművész lételeme a művészi szabadság.
Uh-huh.
Beszélgettünk korábban a szabadságról, a középiskola kapcsán, hogy milyen hihetetlen tág volt a világ, és milyen szabad, és a választásoknak és a lehetőségeknek milyen végtelen tárházát kínálta szellemi értelemben is. Az engedelmesség és a művészi szabadság került-e valaha konfliktusba Orsolya testvér életében? A művészi szabadságon értem azt, hogy az önkifejezés legmélyebb belső igénye, amikor esetleg más műfajt kíván. Tehát nem egy oltárképet, egy falképet, egy szakrális témát, amit éppen megrendelésre az egyház szolgálatában meg kell, vagy meg kellene tenni. Valami más szeretne kifejezni saját örömére, belső indítatásból. Harmóniába lehet ezt hozni mindig. Laikusként úgy képzelem, hogy ez is lehet egy belső küzdelem, de lehet, hogy rosszul gondolom.
Hát ez is egy nagyon érdekes kérdés, ezt se tették még föl nekem. Talán ott kezdeném, hogy amikor a szerzetességet választottam, akkor Jézust választottam, aki az életemnek a közepe, aki az életemnek a lényege. Neki köteleztem el magam tisztaságban, szegénységben, engedelmességben, és nekünk még van egy negyedik fogadalmunk is, a karizmához való hűség, tehát a közösség hivatásához, küldetéséhez, a testvérekhez való hűség fogadalma, és tudtam, hogy ő minden, amit akarok, és őt akarom, Jézust, és őt keresem
az
életem minden területén.
Az ő prioritásáról beszélünk.
Így van.
Mindenek így fölött van. Vagy előtt.
Így van. Az engedelmességem elsődlegesen, és ezt így tanítja Margit testvér, az alapítónk, a közösség, az engedelmességem elsődlegesen a vele való akarategység. A tisztaságom az a neki szenteltségem, az ő szerelmének szenteltségem, vagy a szeretetének szenteltségem. A szegénységem az a vele való sorsvállalás, és az, hogy nem akarom, hogy más gazdagságom legyen rajta kívül.
Letenné az ecsetet, ha úgy hozná az élet, a sors, a közösségi elvárás? Lehet, hogy buta kérdés, mert a mi lenne, ha kérdés elég értelmetlen szokott lenni, hiszen a puding próbálja az evést, tartja a népi bölcsesség. Mégsem tudom nem megkérdezni ennek a témának kapcsán.
Azt hiszem, hogy ez nem ennyire egyszerű, hogy igen vagy nem. Igen, úgy gondolom, hogy lehetnek olyan esetek, amikor a közösség, közösségi megkülönböztetés alapján azt kéri, hogy most vannak olyan feladatok, vagy olyan fontos dolgok, ami miatt adott esetben ez hátrébb szorul. Ilyen van. A közösségemben sokféle funkciót töltök még be, fiatalok vannak rám bízva, hivatásposztorációval foglalkozom, annak a háznak, amiben lakom, annak a házfőnöke vagyok, tehát sok minden más is van, nem csak a festészet, igazság szerint, de én ezt odasorolom, hogy egy családanyának is nagyon sokféle feladata van, pláne hogyha nagy a családja. És igen, egy családanya életében is elkövetkezhetnek olyan pillanatok, amikor a festészetet adott esetben, hogyha ő egy festő, ezt azt hiszem, hogy a festőnő kollégák ezt nagyon jól ismerik, ezt a helyzetet, egy kicsit háttérbe kell állítani, mert a család érdeke, vagy a közösség érdeke ezt kívánja meg. Ugyanakkor, ahogy említettük, hogy a művészet és a hitélet együtt haladt, ez ennél mélyebb egységet jelent, mint sem, hogy szét lehessen bontani. Tehát én azt gondolom, hogy genetikailag vagyok művész. Nem tudom ezt máshogy mondani. Tehát bármit csinálok valamilyen módon, ez elő fog jönni, és valamilyen módon ezt meg fogom élni. Akkor is, hogyha nem az ecset adott esetben, abban a pillanatban ennek a kifejeződése.
Igen.
Hanem épp főzök, vagy zenélek, vagy énekelünk. Énekeljük a zsolozsmát, vagy bármilyen más szolgálatban. Vagy az a fajta látásmód, ami egy művész embernek a látásmódja, ami valamilyen módon egy analitikus, egy összegző, egy rálátó érzékelése a körülöttünk levő világnak. egy megmagyarázni vágyása a körülöttünk levő világnak az akármit is csináljak, akár legyek a hivatáspasztorációban jelen, akár a ház gondnoki ügyeit intézzem, vagy bármiféle más legyen, az ott van.
Igen.
Attól nem lehet elszakadni.
Igen.
Tehát az engem meghatároz. Igen. Ilyen értelemben nem tudok nem művész lenni.
Igen, igen.
És valójában számomra nagyon felszabadító volt annak idején, amikor a közösségbe jöttem, hogy engem így fogadott el a közösség.
Igen.
Hogy én ez az ember vagyok, sőt, nagyon sok munkám már a közösségben valósult meg, hiszen a közösség ezt, mint saját értékét formálta, nevelte a továbbiakban, támogatta, sőt, mint a saját apostoli küldetését használta. Tehát ilyen értelemben az én művészi munkám, az az én közösségem apostoli munkája is.
Igen.
Az egyik a nagyon sok közül. És ez belefért abba, amit nem említettem az elején, hogy ez egy bencés lelkiségű közösség, ami erre az ősi alapra épített, a bencés lelkiségre, kultúrára, hagyományra.
Igen.
És a kultúra tisztelete, megőrzése, a hagyományok tisztelete, megőrzése, az nagyon mélyen hozzátartozik. Az egyháziasság, a liturgikusság, és ez a művészettel mind-mind nagyon szoros összefüggésben
van. Igen.
És ez engem inkább kibontakoztatott, semmint, hogy meggátolt volna.
Konfliktust okozott
volna. Tehát ilyen értelemben tényleg nem volt semmiféle ilyen engedelmességi konfliktus elmögött, hanem inkább az ebben való kiteljesedés és virágzás vágya hajtott, hogy jobban megismerjem a saját gyökereimet, ebben az Istenben való saját mély gyökereimet, a rácsodálkozást, az ő felé mutató vágyat, az őt megismerni akarást, tehát, hogy mindez vezette az ecsetet is, a tollat is, vagy a nyelvemet is, hogyha róla kell beszélni. Igazándiból ebben teljesedtem, vagy teljesedek ki?
Igen, igen. Sajnos már lassan lejáróban van az időnk, bár még nagyon sok érdekességről beszélgethetnénk, meg fontos témákról, de most akkor térjünk rá a magával hozott bibliai idézetre. Kérem, Orsolya testvér jelölje meg, hogy honnan van az idézet, majd kérem, hogy olvassa fel, és mondja el a hallgatóknak, hogy milyen személyes élmény kapcsolódik a magával hozott bibliai mondathoz.
János evangéliumának 14. fejezetének 6. versét választottam, amelyben Jézus azt mondja magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Annak idején Rómában, amikor a hivatásomat és a saját utamat kerestem, akkor ennek a lázas keresésnek a hullám hegyeiben és völgyeiben megtalált engem Szent Ágoston püspöknek egy elmélkedése, amiben pont ezt a mondatot fejti ki, és beszél Jézusról, az útról, az igazságról és az életről. Azt hiszem, hogy Szent Ágoston püspök szenvedélye volt az, ami megérintette akkor a szívemet, és valamit megéreztem ebben a mondatban, amiről nem tudnám megmondani, hogy micsoda. És évekig úgy hordoztam magamban ezt, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, mint ahogy a mag hordozza a fát. És valójában ez a mondat így az én életemmel együtt nőtt és bontakozott bennem, és igazán és valóban az élet igéje lett számomra, az élet kenyere lett számomra, élő kenyér, amilyen az evangélium. Élő egyrészt, tehát kapcsolatban marad az én életemmel, és kenyér, ami táplál. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Mit is jelentett számomra? Azt a felismerést, hogy az igazságot nem lehet megérteni Jézus nélkül. Hogy az igazság maga egy személy, akivel kapcsolatban lehet lenni. Akivel kapcsolatban kell maradni. Hogy felismerjem egyáltalán, hogy mi az igazság. Nem csak az én életem igazsága, hanem a körülöttem levő dolgokban, kavargásban, zűrzavarban is felismerjem azt, hogy mi az igazság. Hogy az út maga ehhez az igazsághoz, az szintén egy személy, a személyesen minket szerető Jézus, akin ha járok, akkor célba érek, és akin keresztül megtalálom az életet, aki szintén ő maga, az élet, akire érdemes az én magam életét is rátenni, egyedül rá érdemes helyezni az én életemet. És valójában ez a remény, ez a bizalom, ez a szeretet, ez a felismerés vezet olyannyira, hogy Amikor választani kellett a közösségben fogadalomtételre egy mottót, én ezt a mottót választottam, ami egyben számomra hitvallássá is vált, és amire azóta is újból és újból már nem annyira keresem, mint megtalálom a választ, a saját életemnek a foglalatát, ami ez, hogy Uram, Te vagy az út, az igazság és az élet. És ennek az öröme, ami miatt ki tudom mondani azt, hogy Alleluja. Dicsőség az Istennek érte.
Kedves Orsolya testvér, ezzel a végszóval méltó módon fejezhetjük be ezt a számomra is nagyon sokat adó tartalmas beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Fecske Orsolya festőművésszel, a Szociális Testvérek Társaságának tagjával Éger Veronika beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu